Tehát 136. Zsoltán első versétől így szól Isten igéje. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Adjatok hálát az Istenek Istenének, mert örökké tart szeretete. Adjatok hálát az Urak Urának, mert örökké tart szeretete. Nagy csodákat művel egymaga, mert örökké tart szeretete. Bölcsen alkotta meg az eget, mert örökké tart szeretete. A földet a víz fölé terítette, mert örökké tart szeretete. Megalkotta a nagy égi testeket, mert örökké tart szeretete. A napot, hogy uralkodjék nappal, mert örökké tart szeretete. A holdat és a csillagokat, hogy uralkodjanak éjjel, mert örökké tart szeretete. Lesított Egyiptom elsőszülötteire, mert örökké tart szeretete. Kihozta onnan Izraelt, mert örökké tart szeretete. Erős kézzel és kinyújtott karral, mert örökké tart szeretete. Ketté hasította a vörös tengert, mert örökké tart szeretete. Átvezette rajta Izraelt, mert örökké tart szeretete. De a fáraót és seregét a vörös tengerbe szorította, mert örökké tart szeretete. Vezette népét a pusztában, mert örökké tart szeretete. Nagy királyokat vert meg, mert örökké tart szeretete. Dicső királyokat ölt meg, mert örökké tart szeretete, Szihón Emóri királyt, mert örökké tart szeretete, és Ógot Básán királyát, mert örökké tart szeretete. Odaadta országukat örökségül, mert örökké tart szeretete, örökségül szolgájának Izraelnek, mert örökké tart szeretete. Gondolt ránk megaláztatásunkban, mert örökké tart szeretete. Megszabadított ellenségeinktől, mert örökké tart szeretete. Ő ad eledelt minden élőlénynek, mert örökké tart szeretete. Adjatok hálát a mennyistenének, mert örökké tart szeretete. Imádkozzunk. Atyánk, szeretnénk ma elét hozni a szívünket. Köszönjük neked a te szavadat, a te igédet. Köszönjük azt, hogy az élő és ható. Köszönjük, hogy hallhatjuk azt ma is. Kérlek azért, hogy tudjunk találkozni ma veled, tudjunk formálódni a te élő szavad által. Köszönjük azt, hogy az megvizsgál bennünket és megítél. Tegyél Istenünk készé arra, hogy engedelmesek legyünk neked, és te ad, hogy a te igéd ma úgy hangozzék, hogy valamit abból elviszünk, és abból valami valósággá válhat az életünkben. Kérlek azért, hogy legyél Montival te, áld meg az ő szolgálatát közöttünk, és te áld meg a gyerekek között szolgálókat, és az egész országunkban, ahol a te igéd hangzik, legyen annak eredménye, legyen annak alkalmazása az életekben. Kérlek azért, hogy formálódjunk egyre inkább a te fiadhoz hasonlóvá. Ezt kérjük az ő nevében. Amen.
Pár héttel ezelőtt a gyülekezetben volt egy Biblia iskola sorozat, amikor a téma volt, hogy hogyan tanulmányozunk a Bibliát. És az egyik első rész a Biblia tanulmányozás az a megfigyelés. És az egyik este adtam egy feladatot a részvevőknek, kiraktam az asztalra 15 tárgyat, ilyen kis gyerekjáték, ilyenfajta dolgok. Rajta volt valamit, amikor érkeztek, és utána fölemeltem azt, és azt mondtam, hogy van egy perc, nézzetek. Mi van itt? Egy perc. Után letettem rajta a terítőt, és utána kezdtünk beszélni valami egészen másról. És egy 10 perc később, akkor azt mondom, jó, mindenki szedje ki egy papírt, írd le, mit láttál ott az asztalon. Volt olyan ember, aki a 15-ből 14 helyesen válaszolt, volt olyan, aki a fele, vagy még kevesebb. És ha tovább mentünk, hogy milyen színűr volt ez, vagy mi volt ilyen, akkor látszott, hogy milyen sok minden kimarad, amikor mi figyelünk dolgokra. Ez ugyanaz, amikor mi belépünk bármelyik közösségbe. Vannak olyan emberek, akik nagyon jól észrevesznek, milyen egy másik ember. És van olyan emberek, mint én, nem figyeletek a részletekre, és ha valaki kérdez tőlem, hogy milyen ruhából valaki, nem fogalom sincs. ha valaki kérdez, hogy milyen színre volt a haja, valószínűleg arra se tudok jól válaszolni, mert valahogy én ilyen dolgokra én nem figyelek. De van olyan, amikor mi észreveszünk, amikor belépünk egy csoportba. És én azt mondom, hogy lényegében minden embert, minden csoportban lehet tenni három kategóriába. Ez csak a megfigyelés alapján. Vannak olyan emberek, bármelyik közösségben, ez lehet keresztény, ez lehet nem keresztény, bárhol vannak három fajta ember. Az egyik fajta ember az az ember, aki mindig vidám. És olyan hangulat ad egy közösségnek, ami mindenki jól érzi, örül, hogy az az ember itt van velünk, amikor ezt vagy azt vagy bármit csináljuk. A másik fajta ember, amit én nevezem a semleges. A semleges az az ember, aki ott van, de igazán nem is veszünk észre. Nem nagyon mond valamit, nem reagál dolgokra, ott van, de nem veszünk észre. A harmadik fajta ember az az ember, aki csak a negatív dolgokat lát. Az az ember panaszkodik, az az ember, én azt mondom, egy keserű ember. Gondoljatok, különböző csoportokról. Ki az a vidám ember, ki az a semleges, és ki az a keserű. És akkor most kérdezem valamit. Ezek az emberek között melyik a szívesen tölt időt? És melyik az, akit inkább próbálsz kerülni? Szerintem elég egyszerű a válasz. Szerintem mindenki szívesen együtt van azzal az emberrel, akiben tele van örömmel. De az a keserű ember, mi valahogy én azt mondjuk, hogy ezt az embert én akarok kerülni. És miért van az? Két igét szeretnék olvasni az Új Szövetségből, mielőtt nézünk ezt a Zsoltárt. Az egyik a zsidókhoz írt level, a 12. rész, a 15. vers. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozon, és sokat még ne feltörzön. Valahogyan azt lehet látni, hogy a keserűség az egy feltöző betegség. Feltöző. És azért mi, amikor látjunk egy ilyen embert, van egy olyan természetes rész bennünk, ami azt mondja, hogy mi akarunk kerülni ezt az embert. Mert ha én tudok kerülni ezt az embert, akkor az a keserűség nem fog ragadni rám. De ha mi állandóan időt töltünk egy ilyen fajta emberrel, akkor nagyon nagy a veszély arra, hogy mi átveszünk azt a betegséget. És mi is kezdeni fogunk úgy látni az életet, mint az a keserű ember. A másik igét, ami hasonlót mond, az Efézus 4. részben, a 31. vers, az Efézus 4:31. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és Isten káromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Megint látjunk egy ilyen listát. Látjunk, hogy az a keserűség, az a harag, és ezek a dolgok hova vezetnek. Nem jó. És én azt mondom, hogy nem is kell gondolkozni a Biblia tanításáról, hanem lehet látni más helyeken a világban. A héten néztem, hogy a pszichológusok mit mondanak a keserű emberekről. És azt olvastam, hogy a keserű ember, ha van fájdalom az életében, az hosszabb időre fog tartani, mint az az ember, aki nem keserű. Azt mondták, hogy ha a keserű ember sokkal gyorsabban kerül depresszióba, mint az az ember, aki nem. Azt mondta, hogy a keserű ember lényegében az a keserűség elviszi az energiát belőle. Azt látjuk, hogy vannak fizikai tünetek. Magas vérnyomás. A gyomra nem helyesen működik. Fájhatás. Fejfájás. Valaki azt mondja, hú, most rólam beszél, mert mindegyik igaz rólam. De ezek olyan természetes dolgok, de ha valaki keserű, akkor még rosszabb lesz. Ha már most van probléma a vérnyomással, akkor gondoljad, mi lesz a keserűséggel. A másik, ami a keserűség csinál, azt, hogy hat a másik kapcsolatokra. Nagyon negatív értelemben. Ha te egy keserű ember vagy, az emberek fognak kerülni téged. És akkor lehetséges, hogy a keserű ember azt mondja, hogy senki nem szeret engem. És panaszkodik róla, és akkor lényegében igaz azt, amit ő mond magáról, mert csak egyre erősebb lesz azt, hogy igen, senki nem akar időt tölteni vele. Mert ő olyan, és az nem kell neki. Jó, látjunk azt, hogy van probléma a keserűség, de a kérdés akkor, hogy mi a megoldás. Ha valaki rájön, hogy az ő hozzáállás nem jó, hogyan tud változni? És lehetséges, hogy az ember azt mondja, hogy milyen jó lenne, ha az orvos tudna fölírni valami gyógyszert. És én csak szedem azt a gyógyszert, mint bármelyik más gyógyszer, és az a gyógyszer megoldja az a probléma, hogy nem vagyok keserű. De én azt látom, hogy a keserűség a gyökere sokkal mélyebb. És nincs egyszerű megoldás. És azt kell mondanom, hogy ez igaz a nem keresztény embernek és a keresztény embernek. Mi, mint keresztény emberek, mi nem tudunk mondani egy másodpercre, hogy mi jobb vagyunk ebben a területben. Mert én miért nem mondani azt, hogy mi nem vagyunk jobb? Esetleg miért nem mondani azt, hogy mi rosszabb vagyunk? Ok nélkül. De mégis mi rosszabb vagyunk. Mert mi túlságosan figyeljünk a rossz dolgokra, és csak építünk azt a keserűség, ami van bennünk. Még egy igét nézem most, mielőtt menjünk a 136. Zsoltárra. A Róma 12. Az első két versben egy jól ismert rész. És itt ebben a részben azt mondja Paul, hogy ne igazodjatok e világhoz. És folytatja, hanem változatok meg értelmeket megújulása, hogy megítéljesek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A feladatunk, dolgozni kell azon, hogy mi van az eszünkben. Angolul van egy kifejezés, és ez a kifejezés létrejött, amikor kezdtek fejleszteni a számítógépeket. Kérdezem, van valaki, akinek, amikor használja a számítógép, nem csinál azt, amit te akarod, hogy a gép csináljon? Én azt mondom, hogy nagyon gyakran van ez. Az ember azt mondja, hogy ha ezt csinálom, akkor ezt kell csinálni, és nem csinálja azt. A legtöbb esetben a probléma nem a géppel, a probléma velünk. De van egy másik probléma, ami előfordul, a probléma nem velem, és nem a géppel, hanem a probléma a programozóval. És a programozó nem ad be a megfelelő dolgokat a programban, és ha a program, amit beraknak, nem jó, akkor az eredmény, amit kiad, nem jó. A kifejezés, amit találtak, azt mondnak, hogy angol nyelven ez garbage in, garbage out. Ha mi szemetet berakjunk, akkor szemét fog kijönni. Ez igaz a számítógép programozással. Ha az a program, amit valaki ír szemét, azt jelenti, hogy nem jó, nem tökéletes, akkor nem fog kiadni a jót. Hanem ha rossz megy be, rossz fog kiírni. És ez igaz minden emberrel. Az, hogy ami bemegy ide, az fog kiírni innen. És akkor kell fölteni azt a kérdést, mi az, amit engedem be ide? És az egyik dolog, amire kell vigyázni, ha mi mindig találkozunk csak keserű emberekkel, és azok a keserű emberek állandóan panaszkodnak, és az mind megy be, egy idő után azt fog kiírni. A megoldás nekünk arra, hogy figyelni kell, hogy mi az, ami bemegy. És ha a megfelelő bemegy, akkor az eredmény lesz a haladás a mi életünkben. És egy olyan hozzáállás, ami egy pozitív dolog. A 136. Zsoltár. Következő hetekben, amikor predikálok, most fogok kezdeni a sorozat a Zsoltárokból, azt jelenti, hogy mindegyik téma más lesz, fogunk nézni különböző dolgok, amit látjunk a Zsoltárokban. Az egyik, ami a legjellemzőbb, a haladás. És itt a 136. Zsoltárban arról van szó, úgy kezdi és úgy befejezi ezt a Zsoltárt. Adjatok hálát az Úrnak. És itt ebben a részben most fogunk látni, hogy miért kell adni hálát az Úrnak. Az első versben ő azt mondja, hogy azért ad hálát az Úrnak, mert jó. Akkor mindenki tud gondolkozni egy kicsit, hogy mit jelent az, hogy jó az Isten. Valóban Isten jó? Nem tudom, ha valaki látta a hírben tegnap előtt az Egyesült Államokban, Florida államban építettek egy hídat, nem jól építettek, még nem volt kész, de a forgalom ment alatta, és összedőlt a híd. Kevesebb, mint egy hete ott volt. Új technológiát használtak, hogy nem a helyszínen építettek a hídat, hanem az út mellett, és fordítottak rá az útra, tovább dolgoztak rajta, és összedőlt. Hat ember meghalt. Amikor mi halljunk ezt, hogyan tudunk egyensúlyozni azt, hogy adjatok hálát az Úrnak, mert jó. Ha én oda menném annak az édesapjahoz, akinek a 18 éves lánya meghalt, amikor az a híd esett rá, és én azt mondom neki, hogy Isten jó. ő fog nézni rám, azt mondja, hogy az én lányom tegnap meghalt. És te akarsz mondani nekem, hogy Isten jó? Én úgy érzem, mint keresztény emberek, néha mi túl egyszerű válaszokat adjunk. És amikor mi azt mondjuk, hogy Isten jó, és egy ember nézi az életet, és nézi a rengeteg probléma, a rengeteg nehézség, akkor te miért, milyen alapján mondsz azt, hogy Isten jó? Jogos a kérdés. Jogos a kérdés. És nincs egy egyszerű választ. Kutatnunk kell. És nézni kell, hogy az, hogy Isten jó, az hogyan lehet igaz, ha vannak ilyenfajta szörnyűségek, a világban. Következő két versben azt olvasunk, hogy adjatok hálát az Istenek Istenének, mert örökké tart szeretette. Adjatok hálát az Urak Uranak, mert örökké tart szeretette. Ebben a két versben beszéljünk arról, hogy milyen nagy az Isten. Hogy Isten minden úrfölött, Isten minden más úgynevezett Isten fölött. Egyszer mondtam azt a történet, amit évekkel ezelőtt történt Angliában. Amikor Észak Angliában volt egy város, ahol a hegyoldalon volt egy bánya. És egy nagy eső után az, hogy kiástak olyan sok mindent arról a hegyből, a nagy eső után a hegy oldal lecsúszott. És úgy csúszott le, hogy ott volt egy általános iskola. És a hegy oldal temette az általános iskola. Több mint 100 gyerek meghalt. És akkor a reporter az egyik tévécsatornából beszélt ott emberekkel, és az egyik ember, akivel beszélt, az anglikan lelkészel. És ő föltette a kérdés neki, hogy ha Isten jó, és ha Isten mindenható, és ilyesmi történik, akkor hol van az Isten szeretete? Mert ha ő jó és mindenható és szeret, akkor ő tudna akadályozni ezt. És akkor az ember azt mondja, akkor vagy az egyik, vagy a másik igaz. Az anglikan lelkész azt mondta, hogy ebben a helyzetben Isten hibázott. Nem jó a válasz. Mert Isten nem hibázik. De akkor mi a válasz? Ha Isten jó, és ha Isten mindenható, és Isten szeret, akkor miért előfordul ilyesmit? Nagyon örülném, ha tudnám itt állni, és mondani egy nagyon egyszerű választ erre a kérdésre. Valahogyan azt kell látni az, hogy Isten szuverén. Mi nem tudunk felfogni mindent, hogy miért történik dolgokat, ahogyan történnek. És valahogyan az Isten jóságában, és az Isten nagyságában, amikor ilyesmit előfordul, nem az az oka, hogy én kérdőjelezem azt, hogy Isten jó. Hanem azt kell mondani, hogy az én képességeim korlátozott. És én nem tudok magyarázni ezt, hogy Isten miért engedi ezt. De nincs kérdés bennem abban, hogy Isten jó. Nincs kérdés bennem, hogy Isten tud csinálni azt. De van valami oka, hogy nem. És élnem kell azzal a feszültséggel. De remélem, hogy ha tovább menjünk ebben a Zsoltárban, az fog adni nekünk valami segítség, valami választ erre. A folytatás a 4. verstől a 9. versig beszél arról, hogy Isten a teremtő. És beszél arról, hogy Isten teremtett a világot. Isten teremtett a napot, a holdat, a csillagokat. Ha Isten csinálta ezt, akkor el kell ismerni, hogy ő elég nagy. És elég nagy az ő hatalma. A héten esetleg hallottatok, hogy Stephen Hawking, a brit fizikus, meghalt. Érdekes, hogy egy 2-3 nap, mielőtt ő meghalt, hallottam valami hír róla, hogy ő bejelentette, hogy ő tudja most már, hogy mi volt, mielőtt lett a világ. Nem volt lehetőségem kutatni azt, hogy részletesen, hogy mit mondott. Lehetséges nem is mondta, csak azt mondta, hogy tudom, és sohasem lett lehetőség mondani azt. A Hawkins egy nagyon okos ember volt. De olvasom egy idézet tőle. Ha nem értünk a tudományt, természetes, hogy hiszünk, hogy Isten teremtette a világot. Most a tudomány ad meggyőzőbb magyarázata. Ő azt mondja, hogy most már érkeztünk arra a pontra, hogy a tudomány ad a választ. Ő azt mondja, természetes, ha valaki nem foglalkozik a tudománnyal, hogy ő azt fog mondani, hogy Isten teremtett. De ha valaki foglalkozik a tudománnyal, akkor ő tudja azt, hogy Isten nem teremtett. A Hawkins szerint. És folytatja azt, hogy ha lenne Isten, de nincs. És ő kijelente saját magáról, hogy ő ateista. Hogy ő nem hisz Istenben. Ő a tudományban hisz. Én nem együttértek azzal, amit ő mondott. Annak ellenére, hogy ő sokkal okosabb nálam. Mert én azt látom, hogy ez a teremtett világ, amiben mi éljünk, nem a véletlenből van. Valami, ami olyan bonyolult, mint ez a világ, nem a véletlenből van. Van egy teremtő mögötte. Ha az ember csak egy pár percre gondol, hogy mi ezen a földön, amilyen lakunk. Ha ez a föld közelebb lenne a naphoz, akkor a melegtől minden ember elpusztulna. Ha ez a föld messzebb lenne a naptól, minden ember meghalna a hidegtől. És az, hogy éveken keresztül, ezreken keresztül a föld távolság a naptól lényegében nem változik. Persze lehet magyarázni ezt a tudományal, hogy miért nem, de mégis az a kérdés, hogy hogyan került pont így. Számomra a még nagyobb kérdés az, hogy mi emberek honnan vagyunk. Honnan van az ember? A Hawkins szerint, és nagyon sok más ember szerint, a magyarázat az evolúció. Nekem vannak nagyon komoly problémák ezzel. Az, hogy hogyan tud fejlődni embereket különböző hat más forrásokból. Mert én csak nézem a kezemet, és én azt látom, hogy milyen bonyolult az én kezem. Amikor én hajtam az ujjam, miért így tudok hajtani az ujjamat? Miért több csontból áll? Azt jelenti, hogy amikor létrejött az első ember, vagy az emberi előtti lény, ez csak egy csont volt, és így működött, és utána az evolúció valahogyan az egyik ember eltört az ujja, és attól lett két csont, ami nem. Vagy a másik, amikor láttam a kezemet, akkor láttam ezt a köröm. A köröm miért nő, de az ujjam nem? Egyszerű dolog, hogy az ember nézi ezt, hogy mikor hozzájött az evolúció óta a köröm a kezemen. Ha visszamenjünk, akkor ez az ember előtt volt. De akkor az első nem. Honnan jött a köröm? Az csak a véletlenből, hogy az ember ujján van egy köröm? Ha én lettem volna a tervező, én valószínűleg másképpen csináltunk a fogáink. A fogáink inkább olyan lenni, mint a köröm. Hogy az nő. Utána lehet tisztítani, lehet levágni, de akkor újból nő. És akkor nem lesz azt a probléma, hogy kell menni a fogorvoshoz, hogy ő fúj egy lukat a fülem a fogomba. Hanem csak várom, hogy ki nő azt, ahogy a köröm. És akkor minden rendben van azzal. Vagy ha én nézem az egész emester rendszer az emberben, az, hogy mi valami ételt tudunk enni, és a mi szervezetünk utána tud átalakítani azt, hogy az ad nekem minden, ami kell, hogy tudok maradni életben. Ez csak az evolúcióból jött létre? Vagy volt egy tervező mögötte? Én azt mondom, hogy ha mi belenézünk a részletekbe, én azt mondom, a tudomány nem tud magyarázni ezeket. A tudomány nem tud magyarázni ezeket, hanem van egy teremtő. Mi nem tudunk tagadni azt, hogy van egy teremtő. Van egy Isten, aki formált téged úgy, ahogy vagy. Nem csak a véletlenül lettél, amilyen vagy. Itt ezek a versekben, a 4. verstől a 9. versig, beszél erről, hogy van egy teremtő. Van egy teremtő, aki létrehozta a nagyvilágot. De van egy teremtő, aki tervezte minden kis apró részlet minden ember testében. más magyarázata nincs. Folytatjuk. A tizedik verstől a Zsoltár szerző beszél arról, hogy Isten hogyan hozta ki az ő népet Egyiptomból. Mi tudjunk azt, hogy amikor ők oda kerültek Egyiptomba, egy jó pozícióban voltak a József miatt. De idők után József meghal, más vezető van ott, a zsidók rabszolgák lettek ott. Nagyon rossz volt az életük. Nagyon nehéz volt az életük. Nagy ritkaság, hogy mi azt tudunk mondani, hogy egy rabszolga élete jó. Mert általában a legtöbb esetben korlátozott az ő lehetőségei. És ezek a zsidók ott Egyiptomban, ők imádkoztak, és ők kértek Istentől, hogy adjon valami megoldást. Adjad egy megváltó. Isten figyelt, és Isten adott egy megváltót. Az ő helyzetekben egy fizikai megoldást, a megváltó Mózes volt ebben a helyzetben, hogy ő segített kihozni őket Egyiptomból. Egy probléma volt, és Isten adta egy fizikai megoldást. De én azt láttam, hogy van egy másik értelemben, hogy az ember rabszolga. Nem csak a fizikai értelemben, ami volt a helyzet Izraelnak Egyiptomban, hanem minden ember egy lelki rabszolga. Mi rabszolgok vagyunk, mert a bűn a mi életünkben okozza azt. És ugyanúgyan, ahogyan a zsidók jutottak arra a pontra, hogy kiálltak és kértek segítséget, valahogyan az embert kell látni azt, hogy szüksége van segítségre. Visszamenjünk. Amikor a zsidó nép kijött Egyiptomból, az egyik értelem azt láttak, hogy igen, probléma van. És jó, ha kijövünk. De amikor kijöttek, és elég látástalan lett a helyzet, többször az volt, hogy menjünk vissza Egyiptomba, mert ott jobb. Akkor mégse láttak, hogy valóban van egy probléma. Hanem inkább akkor akartak visszamenni, mert van valami, ami biztos. Lehetséges, nem jó, de biztos. Tudom, hogy mi van itt. Megint, ugyanez van a mi lelki életünkkel. Esetleg mi érzünk, hogy nem olyan tökéletes az életem, mint lehetne, de nem igazán látom, hogy olyan rossz. És azt, amit a keresztény hit mond, az nem a megoldás. A keresztény hit, a mi hitünk azt mond, hogy az ember bűne miatt kell egy szabadító. Az a szabadító Jézus Krisztus. És Jézus Krisztus tud megszabadítani minket a rabszolgaságtól. A megváltó tud szabadítani minket azok a dolgoktól, amit reménytelenségként látjuk. A szabadító tud adni életet, egy új életet nekünk. És minden ember kell dönteni. Szükségem van egy megváltónak, vagy inkább szeretnék maradni Egyiptomban. Moses azt mondta, hogy jobb lesz, ott van egy ígért föld, az ígért földön sokkal jobb lesz, mint ami ott volt. De ezek az emberek nem láttak azt az ígért földet. Inkább láttak, hogy vannak ellenségek ott. És inkább azt mondok, hogy az nem a jobb. Szerintem nagyon könnyen mi is esünk ugyanebben a hibában. Hogy mi nem vagyunk meggyőződve arról, hogy amit Isten kínál, az jobb. És akkor inkább maradunk ott, ahol vagyunk. Az, hogy az ember tud menni ebből a pontból, ahol vagyunk, erre az ígért földre, erre a kapcsolat Istennel szükség van valamire. És mi azt nevezünk hit. A hit azt, hogy én fogok bízni Istenben, anélkül, hogy megértem mindent Istenről. Szerintem nincs senki itt, aki mindent tud Istenről. Vannak olyan dolgok, amikor mi beszélünk Istenről, ami marad kérdés. És ezek a dolgokban, ami mi nem értünk, hogy miért halt meg az a hat ember Miami-ban, hogy miért halt meg az a több száz gyerek Angliában. Mi nem tudunk magyarázat adni nagyon sok dologra. És akkor amiatt mi azt mondjuk, hogy ha magyarázni nem tudok, akkor én nem tudok hinni benne. Vagy azt mondjuk, hogy nem értem mindent, de eleget tudok Istenről, hogy én fogok bízni benne. És az az eleget, amit én tudom Istenről, az, hogy Isten nagy. Az, hogy Isten mindenható, és ő teremtett ezt a világot. És a másik, amit én tudom Istenről, amit látjunk ebben a Zsoltárban, ami ez egy különleges Zsoltár abban az értelemben, hogy mindegyik vers ugyanaz a kifejezéssel befejeződik. És az a kifejezés, mert örökké tart szeretette. Isten szeret téged. Az biztos. Nincs kérdés arról. 26-szor ebben a Zsoltárban azt mondja, hogy mert örökké tart szeretette. Isten szeret téged. És Isten akar, hogy te úgy tudsz élni vele a hálaadáson. Hogy mi tudunk hálát adni neki, és én azt láttam azt a hálaadás, amikor mi olvasunk az első Tesszalonika 5:18-ban, hogy mindenben, hogy mindenért hálát adjunk. Az leginkább kifejezi azt, hogy mi van a szívünkben. Mi van a szívedben? A keserűség? Vagy azt, hogy én adom hálát Istennek, mert én tudom, hogy Isten jó. Én tudom, hogy Isten nagy. Én tudom, hogy Isten a teremtő. Én tudom, hogy Isten szeret. És az, hogy ezek a dolgok tudok, akkor lehet hálaadás a szívemben Isten vele, amikor a körülmények mellettem szörnyűek. Mert a legfontosabb dolog, a legfontosabb ismeret bennünk nem mi van a körülményekkel, hanem milyen az Isten. És az egy hitlépés. Befejezem szinte egy új szövetség igével, a Filippi levél a 4. rész, 8. vers. Egyébként pedig testvérem, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyetek figyelembe. Mire figyeljünk? Mire figyeljünk? Ha mi csak a negatív hírt nézünk, ha mi csak a rossz dolgok nézünk, szemét be, szemét ki. De ha mi arra figyeljünk, ami igaz Istenről, akkor a nehéz helyzetekben is, és garantálom, hogy lesznek, a nehéz helyzetben is mi tudunk hálaadással fordulni az Úrhoz. Mert ő jó, mert ő nagy, mert ő a teremtő, mert ő szeret. Imádkozunk. Édes Atyánk, mi tudjunk azt, mert mindannyiunk tapasztaljunk a mi életünkben, hogy van nagyon sok oka, hogy elcsögedjünk. Van nagyon sok a körülményekben, ami azt mondjuk, hogy van alap a panaszra. De kérjünk, hogy segíts minket. Segíts minket, hogy tudunk figyelni azok a dolgokra, ami jó, ami tiszta. Segíts, hogy mi tudunk figyelni rád, és látni és tapasztalni azt, hogy egy jó szerető Isten vagy. Kérjünk, hogy ezt mutasd meg nekünk az ige által és az életünkben. Kérjünk, hogy végezd a munkát a mi szívünkben, változd bennünk, hogy tudunk rád figyelni és bízni benned. Ezt kérjünk a te nevedben. Amen.